Imádkozzunk. Köszönjük, hogy ebben az esztendőben is veled kezdhetjük, és kérjük azt, hogy valóban a te szent igazságot felragyogjon nekünk, ami által mindnyájunk útján felismerhetünk téged, és közelebb kerülhetünk a te akaratodhoz, a te látásodhoz, a veled való közösségre. Együtt eljuthatunk. Így kérjük, hogy bár kevesen vagyunk itt, de köszönjük azt, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, te ott jelen vagy, ez ígéret alapján minden teljes és minden elég ahhoz, hogy veled találkozzunk. Nincs akadály, amely elválasztana bennünket tőled. Így kérjük, hogy add, hogy lelkünkben, elménkben és egész valunkban át tudjuk élni a veled való közösség áldásait. Add, hogy érezhessük jelenléted, tanítását, ígédnek erejét, lelkednek vezetését, növeld a mi hitünket, és add, hogy tudjuk követni útmutatásait az életünkben. Amen. A Rómaiakhoz írt levélből, az első fejezetből az első 7 verset olvasom föl, és ez alapján hirdetem akkor, hogy magyarázom a Isten igéjét. Tehát Pál apostolnak a Rómaiakhoz írott első fejezetéből az első 7 verset olvasom. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki tesz szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztusnak elhívottai. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt. Kegyelem nektek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hát a vége az biztos, hogy ismerős. Most én is mindig ezt mondom. Úgyhogy ezzel szoktuk általában az Isten tiszteletünket kezdeni, és akkor itt lakik ez az ige. Itt van az ő otthona. És akkor most látjuk azt az összefüggést, amiben ugye ez elhangzott. Na, a Rómaiakhoz írott levélbe gondoltam, hogy úgy belevágnánk, hogy akkor végigmagyaráznánk, aztán lehet, hogy majd megszakítom, hogy ne így folyamatosan menjen, bár... Tessék? A Rómaiakhoz írott levél első fejezetéből, az első 7. Úgyhogy, tehát egyfajta folyamatosságra most akkor egy ilyen sorozatszerűen akkor végigvennénk a Rómaiakhoz írott levélt, ezzel el leszünk egy ideig. Jó, de lehet, hogy azt majd megszakítjuk, az is unalmassá szokott válni, hogyha egy sorozat mindig így megy, és néha kell valami más. Majd meglátjuk, ha van javaslat, akkor lehet témát akkor hozni, és arról is beszélgethetünk. Jó. Calvin alapján megyek egy kicsit, hogy Calvin mit mondott, aztán persze mi mit mondunk, az is van. Jó? Tehát nézzük meg akkor az első fejezet első 7 versét. Jézus Krisztus szolgájaként mutatkozik be, mint elhívott apostol Pál. És itt mindjárt a Pál nevével kapcsolatban ugye van az a gondolat, és én is így sokáig így, hogy ugye Saul volt az eredeti neve, és aztán lett belőle Pál, miáltal az Úr megszólította őt, és elhívta őt, azután úgymond új névként használta ezt a Pál nevet. Érdekes, mert Calvin ezzel vitatkozik, és azt mondja, hogy valószínűleg nem egy új név történik, tehát nem, előtte nem volt ez a neve, hanem két nevű volt, ő annál a véleménynél van, hogy Saul neve is megvolt, ami az ő Benjamin törzséből született, és izraeli családi vonatkozású és vallási gyökereit tekintve a Saul név is élt, illetve volt neki egy másik neve is, a Pál név, amiben ő a római polgárként szerepelt. Tehát mind a kettőt úgy tekinti, hogy egyenjogú volt mind a két név, de Pál apostol a páli nevet használta, és nem a Saul nevet. Ennek több oka lehet. Egyrészt akikhez ment, a pogányok felé megy, és ez a név sokkal inkább elfogadott. Másrészt pedig a Saul név ugye mindig a zsidókkal harcolt. Hát, nagyon szerette volna őket a Krisztus nevében, és mindig először majd, hogy nem a zsinagógába hirdette meg ugye a Krisztus evangéliumát mindenhova, ahova ment. Azért betartotta ezt a fajta lépcsőt, hogy először a zsidóknak hirdette, mint választott, utána ment a pogányokhoz azokon a területeken. Bár őt az Isten a pogányok apostolának választotta ki, de úgy látta ő is, hogy azért a választott népnek és a leveleiben is látszik, hogy ugye beoltattunk mi, és részesedtünk a kiválasztottságban, és ezért azért elsősorban még mindig a zsidó népet is tekintette Izrael, vagy Isten népének és örökösöknek, és ezért aztán nekik is hirdette Krisztust, és itt azt a nevet is, hogy a Saul nevet használ, vagy nem használta annyira, ez azért, mert hogy ez esetleg a dühöt jobban kiváltotta volna azokból, akik ugye a zsidókból, illetve a zsidók iránt is volt már akkor is egyfajta nem szeretemség. Tehát már akkoriban is elkezdődhetett egyfajta zsidókkal szembeni, nem tudom, nem gyűlölet, de valami fajta dolog. Tehát ezek is közrejátszottak ahhoz, hogy Pál, mármint Calvin véleménye szerint, a második nevét használta. Jó, ezt csak érdekességképpen mondom. Egyébként ez a fajta gondolat, hogy Pál lett a másik neve, miután az Úrral találkozott, ez Augustinustól származik. Egyházatjától, aki ezt így magyarázta, hogy onnantól kezdve lett ő, ugye Pál. Saul volt, és ezzel azt akartam, hogy Pál azt jelenti, hogy kicsi, hogy miután találkozott az Úrral, akkor ő Pál lett. Addig Saul volt, kicsi lett, és akkor ő már kicsi lett, mert hogy az Úr az nagy lett az ő életében. Tehát ez egy jó gondolat, meg egy jó prédikáció téma, de csak érdekességképpen mondom, hogy Calvin nem értett ezzel egyet. És Origenész volt a másik egyházatja, ő inkább Origenész felé húzott. Tehát azért, hogy különböző nézetek voltak már a korai egyházban is az apostolokról, illetve Pálról. Origenésznek a véleménye volt az, hogy két nevű volt az apostol. Aztán jön meg a mi véleményünk. Ez egy másik, hogy mi mit gondolunk. Jó. Jó, Jézus Krisztus szolgájaként mutatkozik be. Ez nekünk túl természetes, de azért nem annyira természetes ez a dolog, mert ugye Jézus Krisztus egyrészt még ismeretlen sokak számára, másrészt pedig tudjuk azt, hogy vannak az apostolok és Pál apostol, másik úton jön be, az isteni elhívás útján érkezik meg, nem a hivatalosak közé tartozik. Tehát őt az Úr szólította meg ugye a damaszkuszi úton, megjelent neki, és egyébként semmifajta felhatalmazása nem volt neki, hogy hirdesse az evangéliumot, csak egy felhatalmazása volt, ő az, amit megélt az életében, amit megtapasztalt, illetve az Anániás által elküldte az Isten az ő szolgáját, hogy megnyissa ugye az ő szemeit, tehát különböző bizonyságokat adott másrésztől is Isten. És maga az a tanítás, ami Pál apostolon keresztül megérkezik, és az a fajta tekintély, amit ő a tanítását és Krisztusról szóló evangélium meghirdetésével vív ki, az igazolja az ő minőségét, hogy ő Jézus Krisztusnak a szolgája. Tehát mondhatjuk azt, hogy így akar tekintést szerezni magának és tanításának, másrészt pedig azt is mondhatjuk, hogy ebben a minőségben kíván ő szólni, és Jézus Krisztusra mutat, hogy én csak szolga vagyok, Krisztus az Úr, aki elküldött engem, és amit mondok, azt ugye az ő utasítására mondom. Másrészt pedig ő is beszél arról, hogy elhívott apostol, és itt ugye ez a kifejezés, hogy ő meghívást kap az apostolságra, ugyanúgy, ahogy Jézus elhívta a tanítványait, és kiválasztotta őket, és felhatalmazta őket az elhívásban, ezt láthatjuk, hogy Pál is egyfajta felhatalmazást lát, személyes elhívást mutat föl, és ezáltal az ő élete is az evangélium hirdetésére választatik ki. Tehát az Isten elhívása alapján kell őt apostolnak tartani, nem az alapján, hogy ő azt mondja magáról. Tehát nem az aki magát ajánlja, nem azt ajánlja az Úr, hanem azt, akit az Úr ajánl, tehát azt tekinthetjük apostolnak, nem pedig az önjelölteket. Akik azt mondják, hogy már most már én vagyok az apostol, engem elküldött. És akkor ugye hamar az önjelöltsége, az kialakul, bár itt is ugye megkérdőjelezhetné valaki, hogy honnan tudjuk ezt. Hát igen, ez mindig egy vegyes dolog, hogy ki milyen bizonyítékot tud felhozni, hogy valóban az Isten hívta el. Ez egyrészt egy személyes dolog, meg másrészt külső bizonyságai is vannak. De ugye erre mondja Krisztus, hogy jönnek majd a hamis proféták, mert mindenki gyümölcseiről lehet fölismerni. Tehát a jó fa jó gyümölcsöt, hanem a rosszfa pedig rossz gyümölcsöt, tehát az idő általában meg fogja mutatni, hogy ki hívott el, és milyen lelkülettel volt jelen, mert akkor gyümölcseiről látjuk majd. Jó, tehát nem arról van szó, hogy Pál apostol eldöntötte magáról, és ez is egy igazolás, hogy Pál honnan érkezik. Ugye tudjuk azt, hogy üldözte a keresztényeket, és abszolút ellene volt ennek. Ugye az első mártírnak a halálakor is jelen volt, és ott őrizte a ruhákat, amikor a megkövezés volt. Ki is volt az első mártír? István volt, így van. Jó, tehát akkor ő is ott jelen volt. Jó. Ugye ez az apostolság, ez egyfajta tisztség, ez messze felül emelkedik az Isten szolgáinak a tiszte fölé, de az apostol az nem egy helyhez kötött valaki, hogy van egy gyülekezete. Az apostolnak igazából úgy kell járnia majd, mint ahogy Krisztus tanítványának, hogy nincsen neki lakása sehol se. Tehát itt is van, meg sehol sincs, és mindig megy. Mindig alakít ki közösségeket, mint ahogy Pálnál is láthatjuk ezt, aztán mindig tovább kell neki menni. És nincs az, hogy fixen van egy helyen, és ez már pedig az én gyülekezetem, és én itt vagyok. Ugye, hanem akkor ő neki, úgymond az egész világ a szántóföldje, vagy ahova ugye az Isten vezeti őt. Jó, az evangélium hirdetésére rendeltetett. Ugye az evangélium az az örömhír. Ez egy katonai fogalom is, amikor a harcos vagy a hadvezér hazatért, és akkor üdvözölték őt nagy dicsőséggel, hogy sikert ért el, azt nevezték evangéliumnak. Ugye egy Krisztus az Úr, ő az, aki harcolt, és az ő tetteit hirdetjük meg, mint örömhírt. És lényegében az evangélium egyenlő majdhogy nem Pál apostol Szent Krisztussal. Mert amikor ő hirdeti az evangéliumot, nem akar másról tudni, csak Krisztusról, és az evangéliumot egyenértékűvé teszi Krisztussal, hogy az ő nevét hirdeti, az ő istenségét, az ő benne vetett hitet fogja megalapozni, és elmagyarázza az embereknek, hogy hogyan higgyenek Krisztusban, Krisztus evangéliumában, hogyan higgyenek az ő nevében, és ő vezeti őket a hitben Jézus Krisztushoz, és ezt isteni tekintéllyel végzi, ami Istentől kapott erőkkel, jelekkel, Istentől kapott tanítással, plántálja el az emberek lelkében a Krisztusnak az ismeretét, és így adja át őket ugye az Istennek, mint egy gyümölcsképpen termi az embereket a Krisztusban, és plántálja őket, és szüli, ez más helyen ugye így fogalmaz, hogy szüllek benneteket, tehát hogy fájdalommal szüllek benneteket a Krisztusban. Az evangélium hirdetéséről el van választva, amelyet prófétai által a szent iratokban előre megígért, ezt a kifejezést használja. Itt még egy kicsit visszautalnék arra, hogy nem mindenki alkalmas az ige szolgálatára. A jelenlévők látják az én alkalmasságomat, vagy alkalmatlanságomat is. Úgyhogy, tehát nem mindenki alkalmas, és nehéz terület ez, hogy jól és valóban gyümölcsözően történjen az ige hirdetése. Ez egyfajta különleges elhivatás, de nem azért különleges, mert hogy olyan valakit választanak, aki valami különleges képességgel rendelkezik. Hát egyrészt mondhatjuk, hogy igen, mert ha nem mindenki, akkor valamilyen mégis van. Másrészt pedig maga Pál mondja, hogy nem az okosakat, meg a bölcseket választotta ki Isten, hanem az erőtleneket, a gyengéket, a világ szemétjeit, akik úgymond, mintha nem lennének erre alkalmasak, de hogy Istennek a hatalmas ereje megnyilvánuljon, azokat választja ki, akik nem méltók, úgymond erre, és így egyenlítődik ki az Isten kegyelme által, hogy valóban mindenekben az Isten dicsősége legyen felmagasztalva, és legyen nyilvánvalóvá, és ezért ő önmagát is, mint egy idétlennek nevezi, akinek megjelent egyszer ugye az Isten kegyelme, és rajta felragyogott, és ő ezt meglátta, felismerte magát, és engedelmeskedett neki, és aztán elindult, és utána ugye kapta folyamatosan az Istentől a vezetést, hogy hogyan hirdesse meg akkor a Krisztus evangéliumát. Tehát, ha így nézzük, akkor ő egy úttörő, mert van a többi apostol is, akik hirdették és beszéltek Krisztussal, de ugye a pogányoknak adatott evangélium az inkább Pálra bizatott, és ezért őnek egy járatlan útra kellett menni. Aztán itt azt mondja, hogy amelyet a prófétai által szent iratokban előre megígért, az evangéliumra nem úgy beszél, mint egy abszolút újdonságra. Nem úgy beszél, hogy Krisztus valami olyan dolgot hozott el, ami az eddig soha nem volt, és nem volt ennek semmifajta nyoma. Tehát Krisztus nem egy teljesen új dolgot hoz, hanem már a proféták által is meg volt ez írva, és ő hangsúlyozza ezt, hogy mert ha egy teljes újdonságról beszélnénk, az gyanús lenne. Ahogy akkor honnan jött ez most hirtelen? Eddig ez nem volt, most meg van. Mintha nincsen folytonossága. Ugye Pálnál látjuk az ő magyarázatában, hogy hivatkozik ószövetségi textusokra, párhuzamba állítja vele, és próbálja átvinni ugye ezt a fajta folytonosságot, hogy Krisztust egy folyamatba helyezi bele, hogy megjelenik ugye az idők teljességében Krisztus, és itt is ezt hangsúlyozza, hogy a prófétai által a szent iratokban már előre meg van ígérve, tehát ő az ígéretnek a képével jön, tehát olyan tanítást hoz, amely már megígértetett a világ kezdete óta. Tanúk voltak rá, Isten prófétái is bizonyságot tettek, és ő, mint apostol is, a bizonyságtételnek a végén ő áll, aki még ezt szintén alá fogja húzni. Tehát azt is láthatjuk viszont, hogy ugyan megígérték a proféták, hogy eljön Krisztus, de nem voltak tisztában a proféták, hogy mi lesz Krisztus üzenete. Nem tudták elmondani. Bizonyos jellemzőket mondtak el, hogy mi fog történni, ha eljön a Messiás. Milyen jeleket fog tenni. De hogy mit fog mondani a Messiás, azt a proféták nem mondták el. Azt Krisztus mondta el az ő üzenetében, hogy, hogy mi az, amit ő akar, illetve az apostolok által jelentetik ki. Ezért a prófétai hagyomány az tovább megy a Krisztus apostolai által, mert az is a prófétaság egyfajta tisztje. Az új szövetségben a prófétaság az apostolsággal. Paralel az apostolokat lényegében profétáknak is tekinthetjük, akik az alapjait leteszik az Isten üzenetének. Tehát akkor van egy ígéret, ami az evangélium által beteljesedik. Az evangélium maga az, amikor Krisztus üzenetét már meghirdetik, és a Krisztusba vetett hit elkezd terjedni az emberek között. Jó, akkor beszél arról, hogy az ő fiáról szól ez az evangélium. Tehát az evangélium tárgya végül is Krisztus maga. Az evangéliumnak az a feladata, hogy Krisztust ünnepélyesen meghirdesse. Tehát nincsen más feladat, nem más örömhíreket kell elmondani, hanem igazából ebbe az örömhírbe kell beavatni az embereket, hogy nyilvánvalóvá legyen a Krisztus, és hogy mit is jelent ez, ez nem kis feladat. Ezt nyilvánvalóvá tenni. Tehát akkor beszél arról, hogy kicsoda ez a Krisztus, már ebbe a bevezető szakaszban. Dávid utódaitól származott, tesz szerint. Itt ugye a Dávid fia kifejezést, ez följön nekünk, hogy Dávid fiának ugye nevezi a Szentírás őt. Aztán használ még Szentlélek szerint, pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. És itt hangsúlyozódik az, hogy tényleg ez egy óriási bizonyságtétel volt, hogy maga a feltámadás ténye, és az, hogy ő meghalt és feltámadt, az a bizonyító erő, hogy valóban Isten fia volt. És ugye mondja, nyilvánvalóvá lesz az ő hatalma, és az a lényeg, hogy maga Krisztus is azt mondta, hogy rontjátok le a templomot, és 3 nap alatt felépítem azt. Tehát itt Calvin hangsúlyozza azt, hogy mi szoktuk hangsúlyozni azt, hogy Isten ereje támasztotta föl Krisztust, és ezáltal igazolta Isten, hogy az ő fia. Calvin egy másik, ez is igaz, persze Isten ereje, de hogy maga Krisztus azt mondta, hogy ő fel fogja magát építeni. Tehát az ő isteni erejét hangsúlyozza Calvin, hogy Krisztus saját erejéből győzi le a halált, mert ő úr, és saját erejéből építi fel magát 3. napra, és támad föl. Ez természetesen párhuzamban van állítva, hogy Isten elfogadta őt fiaként, és megbizonyította, de az is, hogy Krisztus úr, és neki van is ereje letenni az életét, és van is felvenni az életét. Ő tőle senki nem veszi el az életét, és ez a kereszt halálra is vonatkozik. Mert ugyan megölték őt, ez az egyik olvasat emberileg szólva, hogy keresztre feszítették és megölték őt, de egyébként senki meg nem ölhette volna Krisztust, hogyha ő át nem adja magát. Ez ugye több esetben látjuk, hogy Krisztus nem lehetett elfogni, Krisztust visszahőköltek, vagy amikor ott volt ugye a Getsemáné kertben, ott többször megkérdezte, hogy ti kit kerestek, és 2-3-szor visszafordult ott a katonasság, és nem merte Krisztust megérinteni. Még hozzá sem mertek közeledni. Tehát Krisztusnak volt arra hatalma, hogy távol tartsa azokat, akik még az ő ellenség, vagy elfogói is lehettek volna. Tehát Krisztus kiszolgáltatta magát, és ezért aztán ugye maga a halál és a feltámadás is így tekintendő, hogy azért történik mindez, hogy Jézus bebizonyítsa, egyrészt, ha nézzük, miért hal meg, bebizonyítsa, hogy legyőzi a halált, bebizonyítsa azt, hogy tényleg úr a halál fölött, és fel fog támadni, és ismét él. Tehát a Krisztus kereszt halálának, Pál apostol értelmezése szerint nagyon fontos értelme az, hogy bebizonyosodik, hogy valóban úr Jézus, és valóban a halál felett is úr, és örök életet elhozza. És ugye ezért van az, hogy mi az ő kereszt halálában meghalván, meghalunk a bűnnek, és feltámadunk az Istennek gondolata, innen származik Páltól. És ezt az analógiát veszi, hogy mi eltemettetünk, illetve a keresztségnek az analógiája, hogy megkereszteltetünk az ő halálába, de élünk ő vele, az Isten ismeretében tovább. Tehát így lesz nyilvánvalóvá akkor a Krisztus előttünk, és ezért ez egy fontos epizód, vagy momentum, hogy az ő halála és feltámadása gondolata van itt. Jó, akkor az ő fia felől, ugye Isten képmása, hozzá kell igazodnunk, kellő előmenetet tesz Krisztus megismerésében az, aki Pál apostol evangéliumát hallgatja. Egyrészt megismerheti istenségét, mert Pál apostol hangsúlyozza azt, hogy ugyan test szerint ismertük Krisztust, de most már nem test szerint ismerjük, hanem lélek szerint ismerjük őt. Vagyis az isteni minőségbe megyünk be, istensége szerint ismerjük meg őt, mert lélektől lélekig a Szentlélek megismerteti velünk Krisztust, tehát mi már Krisztust lélek szerint ismerjük. Isten lelke, hogy bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy nekünk bizonyságot tesz, az alapján ragyog föl nekünk a Krisztusnak az ismerete, és ezért nem mindenkié a hit, hanem azoké, akiket az Isten lelke megszólít, ezért kell igét hirdetni, ezért kell imádkozni, ezért kell az Isten nevét megszentelni, ezért kell Krisztust nevét megszentelni magunk között, hogy valóban tudjon hatni, és az Isten ereje pedig munkálkodjon bennünk. Tehát ezért ez a fajta bizonyító erő az apostol számára egy közvetítő erő, amit ő is közvetít, és ezt a kegyelem által teszi. Ez egy fontos kifejezés Pálnál, hogy Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által a kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel. Tehát kegyelem által történik ez a fajta munkálkodás, hogy Isten fiát meghirdetjük az emberek számára, és mi is kegyelem által léphettünk be ebbe az ismeretbe. Jó, arról beszéltem. Tehát akkor itt van egy olyan dolog, hogy a kegyelem által a lélek a szívünkbe elpecsételi, vagyis megbizonyíthatik a mi számunkra is hatalmasan, hogy kicsoda Krisztus. Ez aki megtér, vagy aki az életében már dönt Krisztus mellett, az ezt éri át, hogy a szívében elpecsételődik. Elpecsételődik az Isten ismeretére a Krisztusban, vagyis bizonyító erővel jelentkezik az ő számára Krisztus, és a léleknek a ható erejét fogja megtapasztalni. Ez megint egy fontos dolog, amit látnunk kell, hogy a feltámadás jelével érkezik el hozzánk a léleknek a ható ereje, mert a feltámadott Úr az, aki a Szent Lelket elküldi, fölmegy az Atyához, és elküldi a vigasztalás lelkét. Tehát a feltámadott Úr az, aki felemelkedik, és mindennyiuk szemelátára fölmegy ugye a mennybe, illetve ő az, aki erőkkel és jelekkel bizonyítja, amikor az apostolok hirdetik az Isten igéjét, együtt munkálkodik az apostolokkal, különböző jeleket és csodákat téve. Ugye az apostolok cselekedetében ez van, hogy együtt munkálkodott velük, és különböző jelekkel erősítette az ige hirdetést. És akkor itt van az, hogy az ő nevéért a hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Hát itt jön az engedelmességre való felhívás gondolata, hogy kegyelemből van az apostolság, kegyelemből van a hit, kegyelem által hirdetjük meg a hitet. Egyébként az apostolság az most innen nézve egy nagyon magasztos dolog, persze akkor is magasztos volt, mert az emberek azért felnéztek az apostolokra, de másrészt így is mondhatnám szinonim, hogy a veszedelmet kell választani, azt kell választani, hogy fáradozunk, az, hogy gyűlölnek is bennünket, tehát nehéz munka az apostolság, tehát nem annyira könnyű feladat. Na most ezért, hogy engedelmeskedjünk a Krisztus nevéért, annak a hitnek, amit ugye kapunk, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Ugye itt jön be az engedelmességnek a gondolata. Hitben való engedelmesség okáért hirdetjük meg a Krisztust. Tehát mi a célja Krisztus nevének a meghirdetésének? Az, hogy az embereket végül is oda hívjuk az Isten jelenlétébe, és ők engedjenek az Isten akaratának, felismerjék azt, és egyfajta együttműködés, az engedelmesség beengedik az maguk életében az Istennek az erejét, és engedik, hogy az hasson, és ők pedig engednek magukban, és együtt mozdulnak az Istennel. És ezt akarja elvinni minden népnek, hogy mindenkinek legyen lehetősége az ő a Krisztus nevére engedni, és megismerni őt, és eljussanak erre a belső ismeretre. Tehát engedelmességgel higgyünk az igének, ez mondjuk a mi feladatunk, az ő feladata pedig az, hogy meghirdesse az igét. Tehát mind a kettő fontos, hogy valaki tényleg igét hirdessen, a másik pedig az ige hallgatóknak pedig az, hogy úgy hallgassák az igét, hogy aztán engedelmességre jussanak, de hát ezt tudjuk, hogy ez megint Isten munkája, hogy ez a kettő együtt tudjon mozdulni, mert lehet, hogy hirdeti valaki az igét, de senki nem engedelmeskedik annak. Erről aztán beszélhetünk, hogy milyen okai vannak ennek, hogy van élő ige hirdetés, idézőjelben nincs élő ige hallgató. Mert nem biztos, hogy engedni akar, csak hallgatja, vagy egyéb variációk vannak. Míg aztán lehet úgy is, hogy valaki nem élő igét hirdet, de mégis van élőhitű ige hallgató, aki még egy rossz ige hirdetésből is tudja az Isten akaratát kivenni, és mégis tud engedelmeskedni, és az Isten tudja őt vinni. Tehát különböző csodák történnek még ezen a szinten. A hit természete tehát az, hogy az Úr az evangélium által hív el minket, hit által felelünk a hívására, a hitben való engedelmesség pedig egy cél. Ami nem, tehát nem az, hogy hiszünk, és aztán néha engedelmeskedünk, vagy valami az úgy külön válik, hogy van a hitünk, meg van aztán ez az engedelmesség, hanem ez a kettő, tehát azért hívott el hitre, hogy engedelmeskedjünk neki, tehát nem külön választható. Mert akkor ugye elválasztottuk a hitet, elválasztottuk az Istennel való közösségtől, és nem az engedelmesség céljából gondoljuk, hogy a hitnek van értelme, hanem azt hiszük, hogy a hitnek önmagába véve van értelme, hogy hiszünk Istenbe, és milyen jó. De arra a cél, azért hirdeti meg a hitet a Krisztusban, hogy az engedelmességre jussanak el az emberek, és együtt mozduljanak aztán az Isten ismeretében, és ebben gazdagodjon az ő életük. Tehát például ez is egy nagyon fontos meglátni ezt, hogy az hitnek a célja az lényegében ez a Krisztusban, hogy eljussunk erre a fajta Isten iránti nyitottságra, amikor együtt tudunk vele mozdulni. És ha így nézzük, ezért nem lesz gyümölcstelen a hit, akkor lesz gyümölcstelen, amikor nem tud együtt mozdulni, és csak hiszi, de hiányzik az engedelmességre való felhatalmazás és kegyelmi töltet ebből az egészből, kilugozódik, és most azt mondom, lesz egy hagyomány, amit átadnak, de nem biztos, hogy engedelmeskednek az Isten erejének, nem csak hirdetik. Az Úr az evangélium által hív minket, és akkor itt a hitben való engedelmességet, ő nevéért hitre és engedelmességre hívjuk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is. Ugye kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Tehát itt a kegyelem által történik ez az elhívás. És itt még egy nagyon fontos dolgot emel ki, ami nekem jó volt, már Calvin, hogy nem a hitnek való engedelmesség, hát az is egy dolog, ugye van egy hit, és neked mindig arra a hitre való nézve kell engedelmeskedned. Nem a hitben való engedelmesség. Látszólag nem sok különbség van, de azért van. Ugye lehet, hogy fényévekre van. Én azt, hogy egy hitre nézve engedelmeskedünk, mert ebben lehet egy olyan, hogy csak a formát próbáljuk kötni. Arra nézve próbáljuk úgy csinálni, mint ahogy a forma van. De a hitben való engedelmesség az egy élő, változó, az Isten akarata szerint megújuló, növekedő, egy nem egy statikus dolog. Annak ellenére, hogy megvannak a maga igazságai, ugyanúgy tartalmazza a hit igazságait, de megvan a kiigazítás, az Isten kijelentésének az újbóli megismerése, és nem egy lezárt dolog ilyen értelemben, hanem egy Isten által újból és újból kijelentett dolgoknak a fokozatai. Tehát van a hitben fejlődés. A hitre való engedelmesség az olyan, mint a hit, egyszer megkérdettük, ez a hit, aztán jó cakát, ennyi a hit. Azt engedelmeskedjél neki mindig, ahogy megy. Mondjuk el, hogy ezt csináld, azt csináld, amazt csináld, ugye? Ez a hitre nézve való engedelmesség, és ezt megkülönbözteti Calvin, bár egy helyen azt mondja, hogy ez írva vagyon a Szentírásban, hogy a hitre való engedelmesség, apostolok cselekedete, 6. fejezet, 7. versében, amikor a diakonosokat kiválasztják, Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. És itt van egy igéje, amikor a hitnek engedelmeskednek. Nem a hitben, hanem így használja a Szentírás, hogy a hitnek engedelmeskednek, és ezt a helyet emeli ki. Egyedül Calvin, hogy van egy ilyen pasztus, ahol ez szerepel, hogy a hitnek kell engedelmeskedni. Tehát nem a hitnek engedelmeskedünk, hanem mindig Istennek. És ez jó, az Istenben. Istennek. Tehát a hit az minket kiválaszt az Isten iránti való engedelmességre. Nem a hitnek engedelmeskedünk, hanem a hit engedelmeskedik az Istennek, engedelmességre szül bennünket újból és újból, hogy Isten akaratát fel tudjuk ismerni. És akkor itt már óriási különbség, ami egy hiba lehet, hogy a hit önmagáért valónak lesz, és a hit önmagáért keres követőket. Ugye a hit próbálja mindenkit arra ösztönözni, hogy ti is úgy higgyetek, mint ahogy én hiszek. Ez is egy példa. De nem az a hitnek a célja, hanem az, hogy mindenki Isten ismeretére eljusson, Isten ismeretében pedig engedelmeskedjen az Isten akaratának. De ez egy más minőség, és itt érthetjük meg az egyház történelmében, amikor rossz dolgok történtek a hit nevében. Mert a hitből elkezdett hiányozni az Isten ismeretének, igazi ismerete, és nem annak engedelmeskedtek, hanem bizonyos lózungoknak, vagy látásoknak, vagy bárminek, ami kiragadott volt, vagy túlhajtott volt, vagy, és rosszra vitte őket. És akkor ugye az igazság iránt való engedelmesség az sajnos szenvedés vagy egyéb rossz dolgok következtek ebből. És itt az egészséges hit és a beteg hit, vagy a megbetegítő, vagy a rossz irányba vezető fanatikus hit, az is ugyanez. Hát amikor elszakad a hit az eredeti lényegétől, és totál ellenkező dolgot tesz arra hivatkozva, hogy én hiszek. És igazságképpen, ugye ez amikor a szeretet vallásában erőszak van. Vagy valami, vagy igen, tehát ez is ugyanaz, hogy ő is az Isten iránti engedelmességből, mondjuk a terrorizmus, ami éppen most egy példa, ugye ami történt, hogy jó, az tény igaz, hogy igen, hogy nem jó a gúnyolódás, mert amikor szent dolgokkal viccelődnek, ugye ez is érthető, csak mondjuk a mértéke, hogy hogyan érvényesítjük ezt, ugye aznak a hatásában azért nem. Mire érezzük feljogosítva magunkat. Na, hát ennyit szerettem volna, és akkor beszélgethetünk ezekről a dolgokról. Tehát beszéltünk talán az elhívásról, az evangélium hirdetéséről. Mennyi ideig? Hát, azt így nem tudom, hogy hány éves volt, amikor megtért?
Hát nem, hanem hogy meg ígért, miután
ja. Hát ezt lehetne tudni, hogy ez hány évig volt ő a Krisztus ismeretében. Hát majd utána nézek, jó? Nem tudom, hogy hány évet élt valószínűleg Pál apostol, tehát ezzel se vagyok tisztában. Majd nem tudom, Krisztus után talán 66 tájékán halhatott meg. valahogy így. De hogy aztán ő mikor született, azzal sem vagyok tisztában. De körülbelül így akkor, hogy hány éves volt. Hát igen, természetesen. Hát ő tesztelén nem ismerhette Krisztust, tehát ennyit nem. Ő nem találkozott. Hát talán nem. Hát lehet, hogy aztán épp arra elment, miközben Jézus erre ment, ő meg arra. És elmentek egymás mellett a jeruzsálemi piacon. De mert azért, hát ők kortársoknak kellett lenni. Persze, hát utána, de ő akkor már megszületett, mikor Krisztus élt. Hát meg kellett, hogy szülessen. Hát mert... Igen, igen, arra nincs rá bizonyíték, de szerintem...
Hát nem, lehet, hogy az
mert ezen én sem gondolkoztam, mert ez is egy nagyon jó kérdés. Ugye hány éves lehetett, amikor Krisztus élt? Már itt tanított a Földön, akkor már Pál apostol megszületette. Szerintem én abba vélemény vagy ő. Tehát ilyen szempontból kortársak voltak. Tehát, utána született, de akkor hogy növekedhetett volna föl ennyire? Tehát ott nem sok év telik el. Krisztus meghal, aztán már jönnek az apostolok. Húszszal? Na hát ez például egy nagyon jó kérdés, mert én sem tudom. Azt hittem, hogy pár éven belül már itt munkálkodik. Hát Péterék itt mennek már, és akkor ő nem sokkal már megjelenik. Úgyhogy ott azért a kezdeti időszakról van szó. Nem hiszem, hogy az 20 év, de lehet, hogy ennyire hosszú idő lenne. Ja.
Ő később.
Hát ebben a szempontból igen.
Első, és mégis egy ilyen hatalmas munkát lehet végezni. Hogy abba is egy különös.
Igen, mert pont ő benne látjuk azt, amit én hiányolok, hogy a kijelentés által való hit munkálkodása egyedül Pálban nyilvánul meg. Mert az írnak még a többi apostol is egy-két levelet, de nem látjuk nyomát annak, hogy az a fajta, amiről beszél, hogy Isten kijelentése által ő kapja, ez a fajta hit megnyilvánulás nincsen senkiben jelen, csak Pálban. Mert nem hirdet ilyen markáns, és nem ad egy ilyen terjedelmes tanítást, az alapján hivatkozó, hogy neki az Úr ezt mondja. És senki nem vállalja be utána ezt a dolgot, és nincs ilyen tanítás. Csak egyedül Pál az, aki ezt műveli, és őtől még ezt el is fogadják, úgy tűnik, hogy ő ezt tudja. Tehát az apostolság nem működik olyan szinten, vagy legalábbis nem tudjuk, mint ahogy Pálnál működött, hogy itt kijelentéseket kap. És csak ő benne. Hát igen, meg elég sokat ment.
A Bibliában benne van a térkép, ez egy forzalmas terület.
Ja. Szeretett utazni. Az volt a hobbija. Jó, hát csak ezt nem... hát ment hajóval is, meg...
Meg hát a magyar nyelvben van ilyen, az utat eszem, hogy apostolláma, hogy gyalog megy.
Ja. Jó, hát akkor nézzük már közös erővel, hogy ki mit talál a Pál apostol születése, illetve egyéb gyermekévei és kedvenc meséi. Ugye Gamáliel lábainál nevelkedett, ennyit tudunk. Amelyet Gamáliel egy zsidó rabbi tanítványa volt, aki...
Nagyon nagy tudású.
Igen, tehát hogy ő...
Hát ő azért akkor volt?
Persze. Hát igen, ő volt. Tehát ő mindig, igen, ő volt valaki. Hát igen, tehát az, hogy írástudatlan embereket választott ki Jézus tanítványainak. Hát ő tudott. Hát ez, igen. Tehát mivel, hogy annyit írt, tehát látjuk, hogy ment neki az írás is. De... Igen, tehát, hogy itt láttunk egyfajta, hát a Lukács, igen. A Lukács, igen, orvos is volt. Tehát kellett besegíteni, úgy néz ki. Egy kicsit, hogy az írástudatlan választotta ki, vagy hogy mondjam, tehát nem a művelteket választotta ki. Szóval ebben a szempontból azért itt lehet, hogy Pálnak ezért is szerepe van. Hogy ő neki kell mindazt megtennie. Szóval itt A teológiában azért én az első prédikációt, amikor elolvastam, ugye Péter, amikor meghirdeti, hát egyszerűen, tehát az a fajta, tehát Jézust hirdeti, akit ti megfeszítettetek, azt mondja az apostolok cselekedetében, akit ti megfeszítettetek, hogy az Úr, és azt hirdeti meg, profétáltak. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Erről tekintve a Krisztus feltámadásáról. Tehát, hogy azt hangsúlyozzák, hogy az Úr, Krisztus, őt megfeszítettétek, és ezt feltámasztotta Isten. Ezt Jézus támasztotta. Miután tehát felemeltetett Isten jobbjára, és megkapta az Atyától megígért szentelket, kitöltötte ezt, mert nem Dávid ment fel a mennybe. Térjetek meg és keresztkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára. Mondjuk ez egy egyéni megközelítésem, hogy semmi hangsúly nincs a megváltáson. Most értsük, mert nekünk már nagyon az a megváltás, a bűneitekért halt meg. Azt mondja, hogy megfeszítettétek, meghalt, feltámadt, és az van, hogy az ő nevére térjetek meg. Tehát a névnek a fontossága van. Az Úr nevében van a bűnöknek a bocsánata. Akik elfogadják az ő nevét, és hisznek az ő nevében, azoknak megvan a bűnbocsánat. Tehát azt hangsúlyozza itt, bűneitek bocsánata abban van, hogy ő, mint ahogy az angyal mondta, hogy nevez nevét Jézusnak, mert ő fogja népét megszabadítani bűneiből. Tehát az ő bűneiknek a bocsánata, ő benne van, mert ő az Úr, aki hatalmával bebizonyította, hogy a halál felett is uralkodik, illetve ő már az életében is megadta a bűnbocsánatot, és azt mondta, hogy megbocsátottak néked a te vétkeid, és megadta a... És a Szentlélek ajándékát is megkapták, ugye? És ennyit mond nekik, hogy higgyetek az ő nevében, és térjetek meg. A megtérés azt jelenti, hogy a bűnök bocsánatára fogadjátok el Krisztus, mint Urat. Ennyit jelent a megtérés.
De ez egy nagy segítség, mert tulajdonképpen hát, Jézus Krisztust az sokkal könnyebb közel érezni, megfogni, elfogadni, mint ahogy Isten, nem? Hát egy hát óriási igen. Nagy kegyelem, segítség. Hát, hogyha bizonyságot tesznek, hogy itt élt, hirdet, amit hirdetett, és hiteles, mivel Isten fia, de mégis egy embert jobban lehet. Nem?
Persze, hát ebben a szempontból igen, hogy könnyebb a Krisztussal, mert hát csak őt, Isten soha senki nem látta, igen. Az Urat meg ugye látta. Ez a lényeg. Hát igen, az Istent lehet imádni, de ugye sokkal jobb az, ha van egy Úr, aki ezt elhozza nekünk. Hát igen, mert Isten nem is lehet elképzelni, mert ezerféle alakban megjelenhet, vagy hogy mondjam, tehát Isten lélek, az nehéz azt őt...
Maga Krisztus kegyelem, mint akartam még mondani, aha. Maga, hogy gyermek, hogy volt ez egy segítség, vagy...
Hát igen, hogy...
Máshol meg azt írja a Biblia, hogy aki nem hisz az Isten egyszülött fiának nevében, az immár elkárhozott.
Igen, tehát ott is a név.
Ott is ugyanis.
Tehát, hogy a névnek a... És ez egy nagyon erős dolog, amit látok, hogy mindenhol az ő Krisztus neve, és az evangélium is a Krisztus nevének a meghirdetése, Krisztus személyének a meghirdetése. Tehát úgy látszik, hogy az az evangélium, hogy Krisztusnak az ismeretében, akik vannak és elfogadják őt, azok az evangéliumot elfogadták. Ha Úrként vallják meg, hiszik és vallják, és azt mondják, hogy ő az Isten fia, ez a hit elég ahhoz, hogy valakinek üdvössége van és bűnbocsánata. Hogy azt vallja, hogy Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére, és akkor ő neki van bűnbocsánata, van örök élete, és ez egy... dolog kell ahhoz, hogy valakinek üdvössége legyen, hogy Krisztust Úrnak vallja. És az első igehirdetésben is ez a lényeg, hogy akit ti megfeszítettetek, azt Isten Úrrá tette, és ő benne van a bűnbocsánat, az örök élet, higgyetek benne, térjetek meg hozzá. Tehát, hogy így nézzük, akkor egy dologról van szó, aki felismeri ezt, akkor...
Én Uramban, én bennem van.
Így van.
Világúra is.
Jó, hát hogy személyessé vált számodra. Én értem.
Igen.
Aha.
Aha. az én uram.
Így van. Vallom, hát személyesen vallhatod. Na, tehát, és ugyanez az evangélium Pálnál is elolvashatjuk végig azt, hogy ő a Krisztusnak az istenségét, vagy kereszthalálában is ezt az úrságot fogja kiemelni, hogy ő a halálában mit tett értünk, mit adott nekünk, mi ezt hogy foghatjuk föl, mit jelent akkor számunkra Krisztus halála, hogyan lépünk be ebbe a titokba, és a lényeg az, hogy végül is Isten ismeretét a Krisztus ismeretében hozza föl, és Krisztus ismeretén keresztül mi elváltozunk az Isten ismeretében, és egyre inkább hasonlítani fogunk majd Krisztushoz, és ezáltal ez lesz nekünk a megtartatásunk. Jó, tehát ennyi. Szerettem volna, akkor még nem tudom, ehhez kapcsolatban van-e még... kérdésünk. Nem szerettem. Igen, tehát utána az már egy talán egy későbbi változat, amikor Krisztus halálát úgy mondják, mert itt az első igehirdetésben se az volt, hogy értetek halt meg, hanem az csak meghalt. Megfeszítettétek, mint urat, ő feltámadott. Nem beszél Péter attól, hogy a ti bűneitek miatt halt meg.
Nem.
Hát én is ezen csodálkozom. Mert nem beszél azt, mondta, hogy meghal. De nem beszél azt, hogy ti bűneitek, hanem azt, hogy ő az Úr, ő az, akiben van bűnbocsánatotok, higgyetek benne, aki meghal. Aki meghalt. Hát az ilyen nézve igen, tehát az bűn, hogy megfeszítettétek. Na de itt jön be az analógia, hogy későbbiekben úgy lett ez, most azt mondom meg, hogy a ti bűneitek miatt halt meg, és akkor mindenki ugye a bűntudattal van egyből, hogy az én bűnöm miatt halt meg Krisztus, mert akkor azért. De itt meg az elején az van, hogy megfeszítettétek, ez ti bűnös dolog, hogy ti megfeszítettétek, mert megöltétek azt, aki az Istennek a szentje. És ez így lett ugye megkérdetve, de az Isten föltámasztott őt, és úrrá tette őt, ezért higgyetek ő benne, mert föltámadt, és élt, és ez biztos, hogy ő az Isten fia. És az ő nevében van nekünk menetelünk az Istenhez, tehát ez hangsúlyozza. Persze azt is, hogy ti gonosz kezeitekkel megfeszítettétek őt, mert ez egy nagyon közeli élmény, hogy ugye meghalt Krisztus, és föltámadt, és ez egy nem... Ugye nem tudjátok, hogy mit cselekeztek, hogy mondta Krisztus is a keresztem. Ez egy gonosz dolog volt, hogy ti megfeszítettétek azt az igazat, aki az Istennek a fia. Ennyi a Krisztus kereszt halálának, hogy így mondjam. A gonosz dolgot cselekedtetek, megöltétek azt, aki az Isten fia volt. Nem hittetek neki. De most itt a lehetőség, hogy feltámadt és hihettek megint benne. Él, ez olyan, hogy ha megöltük volna azt, akibe hihettünk volna, nem lenne élő reménységünk, mert nincs már, nem él, és nem hihetünk ő benne, semmiféle kapcsolatunk. Hát itt jön, de itt jön be, hogy a bűnbocsánat az Úrban van, az ő nevében, vagyis ő adja a bűnbocsánatot meg. És ez az, ami... Igen, hogy... És ezt Pálnál különben lehetne még nézni, hogy akkor... Igen, hogy meghaltunk mi a bűnnek a Krisztusban, és élünk tovább az Istennek. Ezt a képet használja a Krisztus kereszthalál és a bűnbocsánat fogalmaképpen. A megkeresztelkedés képét használ legalábbis az én, ahogy most vissza tudok emlékezni, hogy ilyen szempontból a Krisztus keresztjét értelmezi, hogy azonosulás szempontjából, hogy meghalunk a bűnnek. Mi halunk meg a bűnnek Krisztus keresztjében, saját bűnünknek. Meghalunk a bűnnek, és élünk az Istennek. Ezt az analógiát mondja. Mi halunk meg a bűnnek, és élünk az Istennel a Krisztusban. Tehát a mi bűnünk haláláról beszél, amikor a Krisztus haláláról beszél. Mi ővel együtt megfeszítettünk, és aztán élünk majd az Istennek. Tehát mi halunk meg? Nem tudom, érthető ez a Ez is egy kicsit érdekes, mert ugye az van, hogy Krisztus meghalt, ami mindenki, és mindig ezt hangsúlyozzuk, és ritkábban hangsúlyozzuk, de én halok meg a bűnnek, az nekem Krisztus keresztfalával azonosulás, és aztán én élek az Istennek. Nekem az sokkal egyszerűbb, hogy nekem nem kell meghalni, és Krisztus meghal, és aztán én elfogadom a bűnbocsánatot, mondván azt, hogy akkor ez akkor így rendezve van, jaj, de jó. De Pál a nehezebbik utat mondja kicsit, hogy te halsz meg a bűnnek, és azt éljél az Istennek, és itt értjük meg, mert hogy a hit engedelmességére akar elvezetni, hogy a hitnek az a célja, hogy én tudjak engedelmeskedni az Istennek, és kész legyek arra, hogy Isten akaratát befogadjam. És ezért fontos az, hogy te halsz meg a bűnnek, nincs már hatalma a bűnnek fölötted, mert te már meghaltál a bűnnek, ez egy olyan dolog, ami rendezve van, ezért már nincs milyen tartozásod a bűn szempontjából, mert te meghaltál, életeddel fizetsz, Krisztus halálában te meghaltál, mert Krisztus vállalta ezt az azonosulást velünk, és akkor már aki meghalt, ugye a felett már nem törvénykeznek. Nem fogják elítélni. Na, ez volt a bűnöd. Meghaltál. Nincs, aki ítélkezzen fölötted. Az ítélet megtörtént, és szabad vagy az Istennek. Az engedelmességre. Ugye itt jön. Igen, tehát itt jön ez a fajta szabadság, már le van korlátozva egyfajta viselkedésre, vagy lelki hozzáállásra, hogy te engedelmeskedjél akkor az Isten erejének, ami munkálkodik benned. Jó, hát ez most csak egy ilyen kis nüansz volt. Természetesen ez ugyanaz, hogy valaki Krisztusban így látja, hogy meghalt érte ugye a megváltó, és meg ez is ugyanaz, ha így mondjuk. Ezt is tekinthetjük annak, csak mégis szerettem volna hangsúlyozni ezeket a pontokat, hogy nekünk a bűnbocsánatunk az Úr nevében van. Abban, hogy ő Úr, és ő megbocsátja a vétkeket. Tehát ez is egy fontos ősegyházi, tehát maga Péter az első ige hirdetésében is erről beszél. Ezért mondja, hogy téljetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében. Tehát mit hangzik? Az, hogy nevére keresztelkedjünk meg. Az a fontos. Ha már benne vagyunk, az ő nevébe iszünk, ő már mindent elvégezett. Értünk, és megvan a bűnök bocsánata. Mert Úr, aki Isten előtt kiegyenlít. Azt mondta, ismerlek téged, vétkeid meg vannak bocsátva. Tehát az Úr, úrsága miatt hatalmaz föl bennünket arra, hogy Isten fiai legyünk. Mert ő tesz bennünket azzá. Jó. Akkor engedelmeskedjünk a hídben. Című végszóval akkor befejeztem. Imádkozzunk! Ennyi, Atyán, kérjük, hogy add, hogy mint Urat láthatjuk Krisztust, láthassuk az életünkben, aki az ő kereszt halálával újonnan szül bennünket, hogy meghalván a bűnnek mi éljünk az Istennek. És kérjük azt, hogy ezt megértve tudjuk az ő nevét felmagasztalni magunkban, és imádjuk őt. És köszönjük, hogy ő így megváltunk, aki újonnan szüli a mi értelmünket, szívünket és lelkünket az Isten ismeretében, és ez az evangélium, hogy Krisztus, mint Isten fia, eljött közénk, és mi hihetünk ő benne, és ő pedig Istennél van, és neki van hatalma minket átvinni az Isten országába, hogy mi megismerjük az Istent, és valóban ebben a hitben növekedjünk az engedelmességre. Ez az evangélium, ez az örömhír. Kérjük azt, hogy add, hogy ebben az évben, esztendőben ezt az örömhírt és annak üzenetét megértve a hit munkálkodjék bennünk, a Krisztusba vetett hit, és a hitben engedelmeskedjünk a te vonzásodnak. Kérjük, légy egy testvérünkkel, aki beteg, és imádságot kértek ő érette. Te gyógyítsd őt, és te beszélj az ő lelkével. Te gondoskodj ő róla, és vonzd magadhoz. Áld meg gyülekezetünket, életünket, hagyd nekünk erőt. békességet, szeretetet az esztendőben, és ad, hogy tudjuk végezni feladatainkat, dolgainkat a te dicsőségedre. Ad, hogy felszabaduljunk a hitre, és tudjunk elfogadni önmagunkat, és a te kegyelmedet. Köszönjük, hogy ez a kettő együtt adatik nekünk, az önismeret és az Isten ismeret, ad, hogy ebben tudjunk előrébb jutni. Amen. Most hallgass meg csendben, hogy hangosan elmondott imádságainkat. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.